Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke. Kezet csókolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést felvételről hallják a rádióban. Mi változik azzal, hogy a Fidesz alelnöke lett?
Az én életemben, vagy a Fidesz életében?
Ez lett volna a második kérdésem. Melyik változik jobban?
Az én életemben azt hiszem, hogy egy olyan drámai változást talán nem fog jelenteni, hiszen lehet, hogy a feladataim közé újak is kerülnek, de sem irányváltás nem jelent, sem értékrendváltás nem jelent, sem stílusváltás nem jelent, ez azt hiszem a munkám vonatkozásában sem, meg az elfoglaltságaimban sem feltétlenül, csak esetleg átrendeződnek bizonyos dolgok, vagy feladatok. És hogy a Fidesz életében jelent ehhez bármit is, azt majd meglátjuk. Hangsúlyváltozást, irányváltást semmiképpen, hiszen nyilván nem véletlen az, hogy éppen a családügyi államtitkárt kérték fel erre a pozícióra, vagy választották meg erre a pozícióra. Ez a családpolitikának is szól, nem vagyok olyan szerénytelen, hogy azt gondolnám, hogy ez az én személyemnek szól elsősorban. Bízom benne, hogy részben azért igen, de mindenképpen azt az irányt szeretnénk folytatni, vagy én személyesen is szeretném erősíteni, amiben a Fidesz nagyon régóta működik. Tehát ilyen értelemben komoly változásra nem kell számítani, hogy tudok-e egy új hangszint belevinni a Fidesz működésébe, azt meg meglátjuk.
Akkor?
Én azt hiszem, hogy minden új hangszín jó tud lenni egy olyan kórusban, ami egyébként alapvetően jól szól és sok szólam van benne, hogyha én ehhez tudok egy másik szólamot is még hozzátenni, és a hangzást nem diszonánsabbá fogja ezt tenni, hanem még szebbé, vagy még egységesebbé, akkor igen.
Család és ifjúságügyi hangszín, Novák Katalin hangszín. Milyen hangszín, amit a Fideszbe, ebbe a magas, de nem az egyetlen vezetési szintbe be lehet vinni, vagy be akar vinni?
Számomra a Fidesz-el kapcsolatban egy nagyon pozitív tapasztalat, mondhatom azt, amióta benne vagyok ebben a világban, meg belelátok ebbe a világba, hogy rendkívül széles néppártról van szó, és nagyon sokféle gondolkodású, nagyon sokféle hátterű, és nagyon sokféle tudású ember fér meg benne, és jól fér meg egymás mellett. Hogyha megnézzük ma főleg Európát, de nézhetünk távolabb is a világban, de mondjuk maradjunk Európában, és megnézzük a hagyományos politikai erőket, a hagyományos politikai pártokat, hogy most hogyan működnek, hogyan teljesítenek, akkor én bátran merem azt mondani, hogy a Fidesz jelenleg Európa legerősebb pártja. Azok a hagyományos politikai erők, gondoljunk most bele, éppen ugye ma jöttek hajnalba a hírek a német koalíciós tárgyalásoknak a kudarcáról, de megnézhetjük Franciaországot, Ausztriát, nézhetünk szét a közeli és távoli környékünk is, és azt láthatjuk, hogy a hagyományos erős politikai pártok azok megrodgyantak, nem olyan erősek már, mint korábban, új politikai erők nőnek ki a földből, és lesznek hirtelen nagyon erőssé, és Magyarországon meg azt tapasztaljuk, hogy most már 8. évi kormányzás után is a Fidesz meg tudta őrizni az erejét is, és mondhatom azt is, hogy a népszerűségét is. És ebben én részben annak, vagy nagyon nagy részt abban is látom ennek az okát, hogy itt tényleg nincsenek széthúzások, nincsenek komoly törésvonalak a Fideszen belül. Tehát úgy tud egységes lenni ez a politikai erőtér, hogy közben nagyon sokféle ember van benne, és nagyon sokféle, ahogy mondtam, hátterű, tudású, gondolkodású ember is akár ebben a széles néppártban elfér. Hogyha én ehhez hozzá tudom adni azt, amit én tudok, és ebben minden benne van. Benne van az, hogy közgazdász vagyok, benne van reményeim szerint az, hogy viszonylag hosszabb ideig dolgoztam a diplomáciában, benne van az, hogy a családpolitikával foglalkozom, kezdhettem volna akár ezzel is, és benne van az is, hogy nő vagyok, és nem mellesleg három gyermekes édesanya. Hogyha ezeket a szempontokat meg tudom jeleníteni a munkám során, vagy a pártnak az életében, akkor én azt hiszem, hogy ezzel is hozzá tudok valamit tenni a közös gondolkodáshoz.
Tudom, hogy egy férfi nagyon vékony jégen egyensúlyoz, amikor egy vezető női politikust arról kérdez, hogy egy általában férfiak uralta politikában, és azon belül is egy férfiak uralta pártban miféle ambíciói vannak. De muszáj. Ez nem, remélem, nem használja ki, és nem csapja le. Miféle ambíciói vannak?
A személyes ambícióknak én azt hiszem, hogy itt kevéssé van helye, és ez jó, hogy így van. És én sem tekintettem a munkámra korábban sem, és most sem tekintek úgy, hogy ez az én személyes ambícióimnak a beváltásáról szólna, és én tudtam volna már picikoromban, vagy akár csak néhány évvel, vagy hónappal ezelőtt, hogy én valami szeretnék lenni, és majd milyen jó lesz, ha én valami leszek, vagy valaki leszek. Én ezt én nem tudom értelmezni, és nem is gondolom, hogy ez előre mutatna. Sőt, hogyha azt néznénk, hogy ebben a széles néppártban az emberek úgy dolgoznának, hogy mindenki kitűz maga elé egy személyes ambíciót, és aztán ahhoz képest méri a sikereket, vagy a kudarcokat, hogy ezt elérte avagy sem, akkor azt hiszem, hogy nem tudnánk egyről kettőre mozdítani ennek az országnak a szekerét.
Nem is posztokra gondoltam, célokra. amiket azt gondolja, hogy ebben a pozícióban önnek el lehet érnie. Ilyen van?
Ilyenek természetesen vannak, hogy mik azok az irányok, mik azok a célok, amik felé a haladásunkat talán egy picit még jobban tudom gyorsítani, mondhatom akár ezt is. Én alapvetően azt az irányt, amin haladunk, természetesen maximálisan olyannak tartom, amivel azonosulni tudok. Azokat a célokat, amelyeket kitűz a kormányzat, vagy most ebben az esetben a Fidesz maga elé, ezekkel maximálisan azonosulni tudok megint csak. Ebben azt látom, hogy a családpolitikával kezdem rögtön itt az elején. A családpolitikában is én azt hiszem, hogy már nagyon sokat értünk el, de nem véletlen mondjuk azt, vagy használjuk azt a kifejezést, használom akár én is, hogy családbarát ország, hogy például, hogyha tényleg családbarát tud lenni egyszer ez az ország, úgy Isten igazából, hogy a mindennapokban, a munkahelyeken, akár a pártban, a bármelyik részében az életnek, nem csak a közéletben, hanem a hétköznapokban akárhol, tényleg azt tapasztalja az, aki gyermeket nevel, vagy aki például az idős szüleiről gondoskodik, ezt mindig tegyük hozzá, hogy bármilyen formában családban él, és családi kihívásoknak is kell, hogy megfeleljen, és ide mondhatom azt is, hogy például a pár keresés állapotában van, de szeretne ő is párt találni, és ehhez is kell, hogy ezt hozzá be tudja illeszteni valahogy az életében, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vegyük akkor, amikor döntéseket hozunk, amikor új intézkedésekről döntünk, vagy amikor egyáltalán bárhogy szervezzük az életnek egy szegmensét, legyen itt akár a közélet is, akkor azt hiszem, hogy ez egy fontos cél. És persze nem akarom megkerülni a kérdést, hogy a nőknek a helye, szerepe, mert mondta, hogy ahogy ön is mondta, hogy a férfiak uralta a politikában, azért alapvetően a politika hagyományosan egy férfi világ. Ez nem tegnap óta van így, ez hagyományosan amióta politika van, amióta közélet van, és itt visszanyúlhatunk egészen a legelső időkig. Alapvetően itt azért a férfiak domináltak mindig is, és ez nem feltétlenül gond, hogy ez így van. Az, hogy akkor, amikor a politika az már nem feltétlenül ugyanarról szól, mint szólt valaha, hanem arról is szól, hogy az embereknek a életét meghatározó körülményeknek az igazításába is beleszólást kap egy olyan, egy demokráciában egy olyan politikai erő, amely erre felhatalmazást kapott a választóktól, akkor igen, én azt fontosnak tartom, hogy itt a női szempontok is megjelenjenek, mert hogy szerintem vannak női szempontok, és szerintem fontos az, hogy a tehetséges fiatal nők érezzék magukban azt az ambíciót, és hogy ezen a területen is bátran elinduljanak, és ne féljenek ettől.
De nagyon más, és ha igen, akkor miben egy fideszes nő szemmértéke, mint egy fideszes férfiú szemmértéke? Nyilván a célokban, az alapelvekben, a párt irányában nyilvánvalóan egyetértenek, meg különben nem ugyanabban a pártban lennének. De a szemmértékük más.
Próbáltam így most magam elé képzelni egy fideszes nőt és egy fideszes férfit.
Átlag persze nincs.
Igen, ezért nehéz. Pontosan arról van szó, amit az elején mondtam, hogy széles néppártról beszélünk, és hogy ilyen, hogy a fideszes nő és a fideszes férfi, ez körülbelül ugyanannyira nincs, mint a családanya meg a családapa, mert mindannyian különböző élethelyzetekben élünk, de az, hogy egy nő és egy férfi igenis másképp gondolkodik dolgokról, ebben ez nekem személyesen a meggyőződésem, mert egyenlőek vagyunk, de nem vagyunk egyformák. És ugyanazt a kérdést, és itt nem sztereotípiákat szeretnék mondani, hogy most ki hogy tud tájékozódni, meg az agyféltekék hogyan működnek, nem ebből az irányból szeretném megközelíteni, de igenis vannak olyan területek, ahol például a nőknek a hagyományosan erősebb empátiája jobban segít, vagy máshogy konfrontálódása, mint mondjuk egy férfinak, vagy a kevésbé frontális ütközeteknek a preferálása, azzal együtt, és ezt itt hangsúlyoznám, hogy férfiak között is vannak ilyenek meg olyanok, meg nők között is vannak ilyenek meg olyanok, tehát hangsúlyozom, hogy nem a sztereotípiáknál szeretnék maradni, de mondom konkrétan is, hogy például azáltal, hogy egy nő megélheti a várandóságot, megélheti azt, hogy gyermeknek ad életet, vagy gyermekeknek ad életet, vagy táplálja ezeket a gyermekeket a kezdeti időszakban saját maga, amit egy férfi soha nem fog megélni, ezáltal olyan helyzetekre is tud másként tekinteni, amit egy férfi kívülről ugyan tud empatikusan megítélni, de soha nem tudott ilyen helyzetben lenni.
Vannak a politikában is női szempontok, vagy egy néppártban csak többségi szempontok vannak?
Ezt a női-férfi dolgot én nem szeretném túl feszíteni, tehát nem gondolom azt, hogy mindenhol akkor azt mondjuk, hogy na ez most a nőknek a véleménye, ez a férfiaknak a véleménye, vagy ezek a női szempontok, azok a férfi szempontok. Talán inkább azt mondom, hogy jobban át tudja érezni adott esetben egy nő azokat az élethelyzeteket, amiben hagyományosan nők kerülnek, mint ahogy ezt egy férfi meg tudja ítélni. De igazából én nem érzem ennek azért a túl sem szeretném értékelni a jelentőségét. Tehát szerintem igenis fontos az, hogy az ember nőként politizál, hozzáteszem, szerintem egy nő, ha politizál, vagy politikai pályán van, akkor ne is kezdjen el férfiként viselkedni, meg ne is éljen vissza a nőiességével, de valahogy ennek így érdemes megtalálni valami jó középutas megoldását, de azért ettől nem az ő, minden, amit ő mond, ez innentől nem egy nő szava lesz, és minden, amit egy férfi mond, ez innentől nem egy férfi szava lesz.
A lelnökként inkább szakpolitikus marad, vagy az általános politikába is beleveti magát? Tehát olyan kérdésekben is kell, vagy nem kell majd megnyilatkoznia, amelyeket eddig nem vitt. Hogy látja?
Én azt hiszem, hogy ez részben lesz, vagy részben az én döntésem csak, és joggal várja el bárki innentől azt, hogy egyéb kérdésekben is megnyilatkozzak, tehát ez azt hiszem, hogy részben akár elkerülhetetlen is lenne, de akár még azt is mondom, hogy nem is menekülök én ez ellen, vagy nem is menekülnék, hiszen hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs egy általános közéleti érdeklődésem, vagy hogy nincsen határozott véleményem bizonyos olyan kérdésekről, amelyek kormányzati szerepemből fakadóan nem tartoznak hozzám. Ezekben én eddig kevéssé nyilvánultam meg, kevéssé is találtak meg ilyen kérdések, de hogyha meg fognak találni a jövőben, akkor azért ezek elől sem menekülnék el.
Gulyás Gergely beszélt itt arról a múlt héten, hogy Szabó Tünde sportért felelős államtitkár egyéniben elindul Nyíregyházán. Erősödik valamiféle női vonal a Fideszben? Ez megint az a vékony jég, amit az előbb már jártunk. Én legalábbis.
Én nagyon örülök annak, hogy olyan tehetséges nőket látok. Itt akár beszélhetünk Szabó Tünde államtitkár asszonyról és Tündéről is konkrétan, aki mögött van egy fantasztikus, elvitathatatlan teljesítmény, hiszen az, hogyha valaki egy olimpián ezüstérmes tud lenni, akár egyetlen egyszer is életében, és azért a Tündével ez megtörtént, és nem is egy egyedi alkalommal ért el ilyen óriási sikert, vagy nem egyszeri alkalommal ért el ilyen óriási sikert, én azt gondolom, hogy mögötte már van egy ilyen óriási teljesítmény, és ezek után, egy profi sportkarrier után ő képes volt arra, hogy még tovább folytatta a tanulmányait teljesen más területen, jogi diplomát szerzett, tovább tanult, még nem csak diplomákat gyűjtött, hanem komoly szaktudásra is szertett, és aztán elindult egy olyan területen, ahol saját lakó környékén, vagy hát ahonnan ő származik, ott ő nagyon népszerű, nagyon-nagyon kedvelik, és egyébként azt hiszem, hogy a sportban, a sportigazgatásban, a kormányzásnak ebben az elemében is nagyon sok eredményt tud ő is felmutatni, vagy hát miniszter úr is, meg államtitkár asszony is, de ugye ezen a területen is nagyon sok eredményt sikerült elérni az utóbbi időben, tehát Tündéről is, Szabó Tündéről is mondhatom azt, hogy ő is egy szerintem rendkívül tehetséges női politikus, aki nem mellesleg 3 gyermeknek az édesanyja, és így illeszti ezt a kettőt valahogy egymáshoz, és hát nem akarok most itt további neveket sorolni, ezt miután ön is felvetette, ezért kapcsolódtam ehhez, de tudnék még olyan neveket mondani, akiket itt látok magunk körül, akik nagyon tehetségesek, ambiciózusak, és közben megvan bennük azt hiszem az az egészséges vágy, ami jó, hogyha egy nőben úgy is megvan, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez teljes egészében a családi élet rovására menne, hogy ő bármilyen politikai, akár mondhatom így is, ambíciókat dédelget, vagy ez a terület érdekelni, hanem ezt a kettőt próbálja a családi életével párhuzamosan folytatni. Én úgy látom, hogy nagyon sok a tehetséges nő. És gondoljon bele, hogy ma már a felsőoktatásban több nő végez egy évfolyamon, mint ahány férfi. Előbb-utóbb ez egy természetes folyamat, és én személyesen is mindig is annak a híve voltam, hogy ezt ne egy felülről irányított, egy ilyen kvóta alapú, felülről megmondott dolog legyen, hogy akkor mostantól kellenek a nők, megmondjuk, hogy ide ennyi, oda annyi, és erőszakkal szeretnénk elérni, hogy csak azért, mert nő legyen ott, hanem hogy alulról építkező módon adjunk.
Küzdje ki magának minden nő?
Nem azt mondom, hogy ez egy fontos, amit mond, nem azt mondom, hogy küzdje ki magának, és itt a küzdje az lehet, hogy igen, mert azért ez egy küzdelmes világ, ahogy ne legyenek illúzióink, ugyanilyen küzdelmes világ a pénzügyi világ, vagy a gazdasági világ, a privát szféra, akárhol, ahol vezetői pozíciókról beszélünk, vagy a sport, vagy bármely terület, ahol igazából arról van szó, hogy bizonyos pozíciókból korlátos számú van, ott azért mindig küzdelem van. Tehát ezt lehet szépíteni, meg nem szépíteni, azért itt igenis adott esetben akár küzdeni is kell, és igen, küzdje meg. És az, a magának azt úgy ért, vagy mindenképpen hozzátenném ahhoz, hogy úgy, hogy ehhez kap segítséget, kap támogatást. Tehát én abban személyesen is érzem felelősségemet, és szerintem nekünk, akik nőként ebben a világban mondjuk úgy, hogy valamit már elértünk, kutya kötelességünk is figyelni azt, hogy milyen tehetséges nők vannak körülöttünk. Most megemlíthetem még például az egyik helyettes államtitkáromat, az Illés Boglárkát, aki az ifjúságpolitikáért felel, a kormány legfiatalabb helyettes államtitkára, egy rendkívül tehetséges mezőkövesdi fiatal hölgy, aki nagyon ambiciózusan és nagy szaktudással is áll ehhez a területhez is, és képviseli a fiatalok ügyét, hogy figyeljünk oda ezek a fiatalokra, segítsük, támogassuk őket abban, hogy ők is egyről a kettőre tudjanak lépni.
Azt átlátta már, hogy hogyan működik a munkamegosztás az elnökség, a választmány meg az operatív területek között?
Ebből azt hiszem, hogy vagy erről is van már egy elég, hát nem mondom azt, hogy cizellált képem, de azért van erről egy képem, ami nem vagyok benne biztos, hogy a kedves hallgatóknak olyan hihetetlen izgalmas lenne az e közötti munkamegosztás.
Válogatott hallgatóinkban.
Ezzel pont azt szeretem, hogy milyen jó, hogy megengedheti magának valaki, hogy ezzel a részével nem is kell feltétlenül, hogy foglalkozzon azt, hogy mondjuk egy párton belül a választmánynak, az elnökségnek, vagy éppen bármelyik grémiumnak mi a feladata. Az biztos, hogy az elnökség ugye a Fideszben az elnökünk, a miniszterelnök úr, és van 4 alelnök, tehát már az alelnökség is azért egy 4 tagú alelnöki testület, és az elnökség maga is nem csak ezeket a személyeket foglalja magában, hanem még vannak további elnökségi tagok is, itt akár házelnök úrra gondolhatunk például, illetve vannak még további tagjai az elnökségnek. Ez mindenképpen egy olyan testület, egy olyan grémium, ahol fontos kérdések megfordulnak, ahol fontos kérdésekről érdemi döntések tudnak születni. Önmagában az, hogy az ember ilyen döntéseknek a megszületésénél jelen lehet, vagy ilyen döntéseknek a megszületésénél véleményt nyilváníthat, vagy részt vehet ilyen döntéseknek a meghozatalába, ez egy olyan felelősséget jelent, amely felelősségnek majd igyekszem megfelelni.
De ebben a testületben már olyan állapotban vannak az ügyek, hogy ha a döntés megszületik, akkor az iránymutatás a kormánynak, meg a parlament fideszes többségének is? Tehát amit itt eldöntöttek, az el van döntve?
Ez például egy nagyon érdekes kérdés, ez talán még izgalmasabb, igen, minden hallgató számára is lehet érdekes az, hogy mennyiben sokan gondolják azt, hogy vagy hallottam én már ilyen típusú kritikát is, hogy akkor ez biztos egy olyan párt, ahol majd a végén ott van a miniszterelnök úr, aki akár pártelnöki minőségében, akár miniszterelnöki minőségében a végén kimondja az utolsó szót, ami egyébként sok esetben természetesen meg is kell, hogy történjen, és ki kell, hogy mondja valaki végül az utolsó szót.
A kormányfő, a kormány feje.
Ez így van, tehát ez már csak így van, hogy ő a pártnak az elnöke is, meg ő a kormánynak a feje is, tehát van olyan helyzet, amikor igen, valakinek meg kell hoznia végül a döntést, és milyen jó dolog az, hogy van valaki, aki ilyen, olyankor is dönteni tud, amikor kell, és mindig tud dönteni, és a tapasztalatok szerint jól tud dönteni, de nekem az eddigi benyomásom mindenkor ez volt, hogy például azzal szemben, hogy vannak olyan kormányülések, például a német kormányülések rendszeresen mondjuk fél órát tartanak, ez annyit jelent, hogy jönnek, referálnak, és cak-cak megszületnek kvázi az egyszemélyes döntések a bizonyosan előkészített ügyekben. Nálunk egy kormányülés van, hogy kora reggeltől késő éjszakáig tart, mert egyszerűen minden véleménynek helye van, minden vélemény meghallgattatik ott, és megfontolja a kormány igen alaposan azokat a szempontokat, amelyek fölmerülnek. És ugyanez igaz a frakcióban is, ugyanez igaz akár az elnökségben is, hogy amennyire én tapasztaltam, nem szeretnék úgy nyilatkozni valamiről, hogy személyesen még kevés részem volt benne, de amennyi információm van erről, amennyire én tapasztaltam, úgy látom, hogy nagyon ritka az, hogy a döntések úgy születnek, hogy akkor tényleg számoljuk meg a szavazatokat, és mondjuk egy szavazat dönti el az egyik irányba vagy a másik irányba ezt az adott kérdést, hanem tulajdonképpen addig van róla beszélgetés, addig van róla vita, addig van róla konzultáció, és ezt ne tekintsük egy ilyen szűk kör belső konzultációjának, hanem ebbe aztán rengeteg érintettnek a bevonását is jelentheti, hogy ez nem érett még meg ez a kérdés annyira, hogy döntés szülessen róla, akkor érdemes még ezzel azzal amazzal megvitatni, és egy ilyen megvitatást követően kerül újra vissza, és amikor úgy tűnik, hogy minden jogos felvetést sikerült megnyugtatóan rendezni, akkor szoktak megszületni azok a döntések, amelyekkel szemben ritka az, hogy nagyon nagy lenne az ellenvetés.
Azt látják-e már, hogy a kampányban melyek lesznek azok a fő üzenetek először általában, és utána a saját területén, amit hangsúlyozni kívánnak? Eldőlt ez már?
Ugye most egy 8 éves kormányzati ciklusnak leszünk a végén, akkor, amikor elérkezünk a választásokig, és ilyenkor én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy megmutassuk, hogy egyáltalán honnan, hova jutottunk. Mert 8 év alatt már annyira könnyen elfelejti az ember, ezt saját magamról is mondom, hogy szinte nem is tudjuk azt, hogy hogy is volt ez 2010-ben, vagy 2010 előtt akár, és természetesnek veszi az ember azokat a dolgokat is, amelyek nem mindig voltak úgy, és szerintem fontos azt hangsúlyozni, és akkor itt rögtön mondom a saját területemről is azokat az eredményeket, amelyeket már megszoktunk, vagy megszoktak a magyar emberek is, de nem mindig voltak így, és mondhatom itt akár azt, hogy egy teljesen indulhatunk akár onnan, és akkor ez nem csak a családügyi terület, de indulhatunk akár onnan, hogy egy teljesen a tönk szélére taszított, egy majdhogy nem a csődben lévő gazdaságot örököltünk mi 2010-ben. Olyan állapotban örökölte meg ez a kormány ezt az országot, ami nem csak egy gazdasági válságot jelentett, hanem egy erkölcsi, morális, pénzügy, minden értelemben vett válság, politikai válság volt Magyarországon. Ebből eljutottunk odáig, hogy ma már 4,1%-os GDP növekedésről beszélhetünk, hogy növekvő bérekről beszélhetünk, hogy tulajdonképpen egy olyan alacsony szintű munkanélküliségről beszélhetünk, amiben lassan kimondhatjuk azt, hogy aki szeretne dolgozni, az tud ma dolgozni Magyarországon, vagy arról, hogy ilyenkor évvégén a gazdasági teljesítménynek köszönhetően nyugdíjprémiumot tudunk fizetni, vagy Erzsébet utalványt adni a nyugdíjasoknak, vagy már jövőre kétszer annyit tudunk családtámogatásra fordítani a költségvetésből, mint amennyit 2010-ben fordítottunk, és sorolhatnám ezeket az eredményeket bármely területén a kormányzásnak, az azt hiszem, hogy az egy olyan eredmény, egy olyas valami, amit érdemes tudatosítanunk, érdemes megmutatnunk, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, és mit kockáztathatunk. Mert ilyenkor megint csak egy fontos dolog, hogy ezeket el lehet veszíteni. Ez olyan, mint egy családnak az életében, amikor egy nagyon rosszul gazdálkodó valaki, vagy mondjuk az egyik generáció nagyon rossz gazdálkodása után van egy olyan generáció, amely megerősíti a családot, és sikerül tőkét felhalmoznia, és végre úgy tűnik, hogy kilábaltak abból a kilátástalan helyzetből, amiben voltak, és végre elkezdett prosperálni a családnak az élete. Olyankor is fontos az, hogy a következő generációnak is akár tanítsák meg azt, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyeket fél perc alatt el lehet veszíteni, amelyeket meg kell tudni őrizni. És szerintem számunkra is ez a legfontosabb üzenet, hogy ezeket az eredményeket elértük, és szeretnénk megőrizni, és nyilvánvalóan ezt is hangsúlyoznám, hogy közben a nemzetközi környezet is rendkívüli módon megváltozott, és a biztonság az felértékelődött. Mást jelent ma a biztonság 2017 végén, mint amit jelentett 2010-ben, és úgy látom, hogy a magyar emberek számára ez talán az egyes számú céllá vagy prioritássá vált, hogy biztonságban szeretnének élni. Ez a kampányunknak egy nagyon fontos üzenete, hogy megvédjük Magyarországot, és hogy egy biztonságos országot kínálunk az itt élőknek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család és Ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.